Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és ahogyan azt az első blogban említettük, tesztkészülékkel folytatjuk a műsort, ami nem más, mint a CAT S75, ami a világ talán első olyan Isten igazából normálisan használható műholdas kapcsolatra képes okostelefonja, és mint ilyen mindenképpen megérdemel a figyelmet. Egyrészt azért, mert hogyha a műholdas vonalat levesszük a képből, akkor is egy ütésálló telefonról beszélünk, ami a CAT-nek hát gyakorlatilag a védjegye. Ugye a CAT-et nem a CAT gyártja, tehát nem ugyanarról a gyártósoron jön le ez a telefon, mint ahol ahonnan a homlok rakodót legördítik, hanem igazából ugye a CAT az egy jó brand, és ugye valahogy összeforrt a neve ezzel a strapabírósággal, meg kültéri munkával, meg túrázással, meg úgy egyáltalán ezzel a nagyon kemény igénybevétellel párosuló tevékenységekkel, és ezért aztán azt találták ki a CAT-nél, hogy ezt a brandet ezt érdemes lenne hát nem csak egy markolóra rárakni, hanem hát ugye van CAT cipő, és van CAT okostelefon is, és ezt a CAT okostelefont, illetve az összeset, azt a Balit Group gyártja, amely egy olyan cég, aki hát nagyon régóta foglalkozik azzal, hogy strapapíró készülékeket állítson elő. Na most volt a Balit Groupnak néhány vadhajtása, mert ők gyártottak Polaroid telefont is, meg hát például csináltak Motorola Defy nevű telefont is, ami a Motorola-nak az ütésálló készüléke, de az is igazából egy Balit termék, és ez annyira stimmel egyébként, hogy a Motorola Defy 2 nevű Amerikában megjelent telefon, az gyakorlatilag ugyanaz, mint a CAT S75, amit most fogunk bemutatni, csak az amerikai piacon a Motorola név még mindig jobban cseng, mint a CAT, és ezért ott Motorola néven mutatták be. De ez nem von le semmit a készülék érdemeiből, amiről hát ugye azt kell tudni, hogy hát természetesen az összes létező és elérhető mindenféle strapabírósági szabványnak megfelel. Ugye hát egyrészt benne van az IP68-69K, ami ugye 5 méter mély vízben 35 percig mindenféle dolgokat kibír, és nem lesz tőle baja. És benne van a Milestiri 810H katonai szabvány is, ami viszont egy picit ilyen neccesebb történet, mert a Milestiri 810H az egy olyan katonai amerikai szabvány, ami rengeteg különböző hát ilyen gyötrést el kell viseljen az eszköz, ami megkapja ezt a minősítést. Van valami 20-valahány féle próbatétel, amiben benne van a savas vízzel való leöntés, a rettentő hidegből a rettentő melegbe való átkerülés, a nagyon erős páratartalom, és természetesen a lejtés is különböző felületekre, de a telefonoknál azért nem csinálnak végig mindent, sőt, igazából maga a telefongyártó dönti el, hogy mely teszteket szeretné elvégeztetni a Milestiri 810H szabványon belül, és a legtöbb ilyen strapabíró készüléknél ez főleg az ütésállóságra vonatkozik, ami azt jelenti, hogy ennél a konkrét terméknél azt mondják, hogy ha 1,8 méter magasról lejtjük acéllapra a telefont, akkor annak semmi baja nem lesz. Na most ez általában egyébként a telefonra igaz. Tehát, hogyha én egy random telefont lejtek 1,8 méter magasról, akkor elképzelhető, hogy semmi baja nem lesz. Annyi baja lehet, hogy megkarcolódik a sarka, vagy lepattogzik róla a festék, de mondjuk az esetek felében a kijelző nem törik el, nem esik szét darabokra, tehát a legtöbb telefon ezt így egy párszor kibírja. Ugye a CAT-nél az a fontos, vagy ennél a szabványnál az a fontos, hogy ezt bárhányszor kibírja, és mindegy, hogy milyen hát részegységével érkezik a talajhoz az eszköz, az nem fog problémát okozni a működésben. Esztétikai sérülések előfordulhatnak, tehát az is kopik, annak is lesznek majd látható nyomai, hogy meg van viselve az eszköz, de működni fog, és ez a legfontosabb, és ez a működés azt is jelenti, hogy az IP68-as vízállóságot sem veszíti el. Na most idáig ugye rendben van a dolog, ez egy 268 g-os telefon, tehát jó vaskos, jó nehéz. 6,6 hüvelykes kijelzőt kapott, ami Full HD-s, 120 Hz-es, de nem AMOLED. És ugye pillanatnyilag nincs olyan strapabíró készülék, ami AMOLED kijelzőt kapott volna valaha. Tehát ezt nem tették még be, AMOLED kijelzőt strapabíró készülékbe, és hát szerintem ki lehet találni, hogy miért. Egyrészt egyszerűen azért, mert az egy jóval puhább kijelző, és ezért jóval kevésbé lehet megvédeni a különböző fizikai behatásoktól. Tehát ez az oka annak, hogy a legtöbb, illetve az összes strapa készülékben IPS kijelzőt találunk. Most nyilván az IPS kijelzőt is meg lehet csinálni úgy, hogy azért napfényben látszódjon, de pont a 275-nél ezzel kapcsolatban voltak fenntartásaink. Ha direktben rásüt a nap, akkor elég nehezen olvasható rajta a tartalom. Van új lemezolvasó hátul, és van egy MediaTek Dimensity 930-as chipsetünk, amelyet igazából 920-asnak az átdobozolása, tehát egy nagyjából egy éves chipset, ami 6 nanométeres gyártás technológiával készült, tehát relatív takarékos, és nem termel túl sok hőt, és hát egy 5G-s chipsetről beszélünk, ami strapa telefonoknál még mindig nem túl gyakori, de mindenképpen örömteli, hogy itt is elkezdenek ezek jönni, de azért alapvetően ez egy középkategóriás chipset, tehát nem kell arra számítani, hogy ez minden 3D-s játékot szuperul fog futtatni, ez a telefon nem erre készült, viszont azt el lehet mondani, hogy ez a chipset bőven alkalmas arra, amire egy ilyen strapa készüléket terveznek, tehát az összes adatkapcsolati megoldást könnyedén lekezeli, tök jól lehet vele navigálni, és hát ugye sokáig bírja az akkumulátor, ami egyébként nem annyira nagyon combos, mert csak 5000 mAh, ez mondjuk egy ilyen kétnapos üzemidőt jelent, de, és ez roppant ritka a strapa mobilok világában, 15 wattos vezeték nélküli töltést fel tud venni. Na most ugye a vezeték nélküli töltéshez kell egy tekercs, ami a telefon hátlapja és az akkumulátor között található, és azt a tekercset egy másik tekercs megtáplálja, ami ugye a vezeték nélküli töltőpadban található, de ugye a legtöbb probléma azzal szokott lenni, hogyha ilyen vaskos telefonunk van, akkor ugye a tekercset jó kell tudni elhelyezni annak érdekében, hogy ne kelljen sokat noszogatni a telefont azon a töltőpadon annak érdekében, hogy felvegy a töltést. És a ketnél ezt szuperul megoldották, tehát tényleg azonnal működik, és ráadásul 15 wattos a sebesség, ami a vezeték nélküli piacon okénak számít. A problémánk az, hogy cserébe a vezetékes töltésnek is csak 15 wattos a sebessége, ami viszont már nagyon-nagyon nem számít okénak, nem csak a strapa mobilok kapcsán, hanem egyáltalán bármilyen telefon kapcsán sem. Ugye szoktuk nagyon sokat szidni a Samsungot azért, mert még mindig 25 wattot adnak töltési sebességnél, még a legdrágább telefonoknál is, de azért általában egy átlagos gyártó már a legolcsóbb készüléknél is a 33 watttal indul, és aztán már a középkategóriában simán van 60-66 wattos töltési sebesség. Most ehhez képest az a 15 watt, amit a Cat relatív drága strapabíró telefonja képvisel, az hát az nagyon-nagyon a legalja a kategória, és emiatt tényleg lehet ostorozni ezt a telefont. De hát ugye nem csak a töltésről szól egy készülék, van egy 50 megapixeles hátlapi kamera egy 8 megapixeles ultraszélessel, hát ez mind a kettő a futottak még kategóriába tartozik, nem mondom, hogy használhatatlan, de hát a tipikus esete van annak, hogy nem kell mindent a megapixelek bűveletében nézni, ez az 50 megapixel nem az az 50 megapixel, ami a Galaxy S23-ban van, egy teljesen más kategóriájú szenzor, lencserendszer és algoritmus dolgozik mögötte, tehát persze lehet vele fotózgatni, és nem is lesz szörnyűséges, de azért nagyon komoly fotós teljesítményre számítsunk. Az ultraszíres modulra pláne ugyanezt lehet elmondani, ez egy belépő szintű ultraszíres kamera, ami jó fényviszonyok esetén hangulatos képek alkotására alkalmas akkor, hogyha a felhasználó megtalálja megfelelő szöget, de ha egy kicsit is már felhősebb az idő, vagy beltérben vagyunk, vagy már este van, akkor nagyon hamar elfárad ennek a kamerának a minden paramétere, és csak szörnyűséges képeket lehet vele csinálni. Szóval fogadjuk el, egy strapatelefon még mindig nem egy fotós mobil, de látszik, hogy igyekeznek, mert legalább most már 50 megapixel van benne, abból hát, ha ki lehet hozni többet, de azért fenntartásokkal kell kezelni ezt a kamerát. Na de, ugye az egész történetnek az a lényege, hogy a Cat S75-ben van egy műholdas szolgáltatás, ugye ez alapvetően két részből áll. Egyrészt kell egy hardveres megoldás, ami természetesen hát benne van ebben a készülékben. Igazából ugye itt az van, hogy ebben a MediaTek chipset mellé oda van rakva egy ilyen extra chip, ami arra szolgál, hogy ezek a műholdas kommunikációk megtörténjenek. Ez egy MT6825-ös chip, és a 3GPP R17 NTN protokollt használva tud kommunikálni, ami a föld körül keringő Inmarsat és Echostar műholdokkal tud kommunikálni. Na most, hogy ezt nagyjából értsük, itt az van, hogy van egy csomó műhold a föld körül, és ezek ugye folyamatosan mozognak, különböző pályákon vannak, és a telefonban van egy extra antenna, illetve van egy chip, ami ugye le tudja kezelni az ezzel kapcsolatos kommunikációt, és megpróbál valamelyiket ezek közül az állandóan mozgó műholdak közül befogni. De most nyilván ez nem triviálisan egyszerű, és ugye láttuk azt, ugye az Apple is meg a Huawei is kísérletezett ezzel a dologgal, több-kevesebb sikerrel, hogy az egy hosszas folyamat, hogy ezeket a műholdakat elkapjuk, és az Apple-nél például még egy ilyen ábra is van a működtetés közben, hogy merre érdemes fordítani a telefont, hogy az a jel az rendben legyen. De most a kertnél nem ennyire bonyolult a dolog, mert ott megoldja az egészet az algoritmus, és előbb-utóbb megtalálja a megfelelő műholdat, és elindítja a kommunikációt. De ez nem egy azonnali történet, ez nem egy instant sztori, nem arról van szó, hogy én elküldök egy üzenetet, és az egyből megérkezik a dovaszánom, hanem ennek van egy átfutási ideje, tehát amíg a telefonról eljut az üzenetem a műholdra, a műholdról eljut egy másikra, onnan valahol visszajut a földre, és onnan átteszik megint mobilhálózatra, és kiküldik a megfelelő helyre, annak van egy 1-2 perces késletetése, de megérkezik, működik, és ugye ellentétben az összes többi eddigi megoldással ez egy kétirányú kapcsolatot tesz lehetővé, vagyis én ugye tudok valakinek küldeni szöveges üzenetet műholdas kommunikáció segítségével, és az megkapja ilyen SMS jelleggel ezt a dolgot, sőt, konkrétan egy SMS-t kap róla. Ha viszont ő szeretne nekem válaszolni, akkor arra a telefonra, amire ugye megérkezett az én SMS-em, fő kell telepíteni a megfelelő szoftvert, ami ugye ezt a műholdas kommunikációt megoldja, és akkor azon keresztül vissza lehet nekem válaszolni úgy, hogy hát az nem közvetlenül a műholdra megy, hanem bemegy valami központba, azon a központon keresztül fellövik egy műholdra, és utána megtalálják az én telefonomat, és oda meg leküldik. Tehát megvan a kétirányú adatkapcsolat, és ez hát bizonyos helyeken életet menthet. Ugye a kérdés az, hogy hol? Aki Magyarországon él, és közlekedik, és jár, és egyáltalán itt létezik, azért az nagyjából tudja, hogy a magyarországi mobil lefedettség nem rossz. Sőt, azt lehet mondani, hogy világviszonylatban is elég jónak számítunk, ilyen 97-98%-os lakossági lefedettségünk van, sőt, az lehet, hogy több is, de nagyon hasonló a területi lefedettségünk is, az lehet, hogy 95%-ot tesz ki. Ugye a különbség az, hogy mérik azt, hogy a lakott területeknek mekkora része van lefedve, és ott a 98-99%-ot a magyarországi lefedettség eléri, és mérik azt is, hogy az ország területének mekkora része van lefedve, amúgy beletartozik az összes erdő, meg az összes tájvédelmi körzet, meg minden, ahol elvileg életvitelszerűen nem laktak emberek, és ott is elérjük egy ilyen 95-96%-ot. Tehát Magyarországon nagyon kevés olyan hely van, ahol hát úgy nincs térerő, hogyha nem sétálok 10 kilométert, akkor még mindig nincsen. Tehát itt azért ennek a műholdas kommunikációnak olyan óriási jelentősége nincsen. De aki már járt mondjuk az Egyesült Államokban, és elhagyott egy nevadai várost, és azt vette észre, hogy onnantól offline navigál az autója, mert nincs egyáltalán semmiféle mobiltérerő, az pontosan el tudja képzelni, hogy óriási területek vannak lefedetlenül, egyszerűen azért, mert nem éri meg bázisállomásokat építeni azért, hogy az évi 3 túrázónak legyen 5G-je, tehát nagyon sok olyan területet tudunk mondani, ahol nincs lefedettség. És ugyanez igaz Európának azon részeire, amilyen hegyes-völgyes, tehát mondjuk az Alpokra, illetve hát természetesen, hogyha kimegyünk a tengerre, akkor ugyanezt fogjuk tapasztalni. De most a kettőnél a szolgáltatás az alapvetően úgy van beállítva, hogy olyan műholdokkal működik együtt, amelyek a földnek a szárazföldi területére látnak rá. Tehát ezzel sem lehet megoldani azt, hogy én felszállok egy konténerszállító hajóra, elbújok valahol, hogy majd így jussak el Kínába, és akkor majd én az Indiai óceánról elkezdek műholdas telefonálgatni, ott nem fog működni a KETES 75, de minden olyan helyen, ami szárazföld, ott elvileg rá tud látni a műholdra. Na most ez egyrészt ugye egy világszintű szolgáltatás, tehát itt nincsenek ilyen roaming, meg ilyen hasonló butaságok, amikkel foglalkozni kell, hanem mindenhol működik, viszont nem olcsó. Van egy alapcsomag, ami hát kvázi jár a telefonhoz, az az SOS funkciónak a használata. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a világ minden pontjáról, hogyha bajba kerülök, akkor tudok segélykérő üzenetet küldeni a műholdakon keresztül, és ez megérkezik valami nemzetközi központba, ahol ezeket dekódolják, és megpróbálják megoldani azt, hogy akkor valami mentőcsapat elinduljon. Nyilván, hogyha az embert ez a segélykérő izé, ez Nigerben a katonai pucs közben éri el, akkor ott kevés esély van arra, hogy bárki érte fog menni, de tipikusan az Egyesült Államokban, Kanadában és az európai országokban megvan az a kapcsolata a KET mögött ülő üzemeltető társaságnak, hogy ki tudjon küldeni mentőcsapatokat, hogy minket összeszedjenek. Ha nem csak SOS-t szeretnénk küldeni, hanem szükségünk lenne arra is, hogy kommunikáljunk valakivel, akkor lehet venni ilyen csomagokat, amikbe beletartoznak bizonyos számú ilyen SMS üzenetek, és akkor, hogyha valaki felír a hegycsúcsra, vagy ha csak akarja naponta egyszer értesíteni a hozzátartozóját, hogy még mindig extrém túrázok valahol a hegyekben, de jól vagyok, és nincs térerőm, akkor ennek a segítségével meg tudja tenni. És ugye tud fogadni is üzenetet ugyanezen a protokollon keresztül, tehát egy ilyen alapszintű kapcsolattartásra bőségesen elegendő. Szóval vannak olyan élethelyzetek, amikor ez teljesen jó, és hát tipikusan ez olyan dolog, hogy nagyon praktikus olyan embereknek, akiknek egyébként is jutésálló telefonra van szükségük, mert olyan területen dolgoznak, tényleg erdész, vadász, és egyéb túrázó, hajlamú ember, aki gyakran téved olyan területre, ahol nincsen hálózati lefedettség, annak a kezében egyrészt van olyan telefon, ami bírja az extrém igénybevételt mind ütés, mind vízállóság, mind időjárás szempontjából, másrészt van a kezében egy olyan eszköz, amivel ha nagyon muszáj, akkor kapcsolatba tud lépni bárkivel, és tud segítséget is kérni gyakorlatilag a központi megoldástól, és ez sokat ér bizonyos helyzetekben és bizonyos felhasználói csoportok számára. De azt látni kell, hogy ez a 2S75, ez egy réteg termék. Tehát ez alapvetően nem arra van, hogy mindenkinek ilyenje legyen, mert teljesen felesleges a műoldas funkció egy átlagember számára, viszont azoknak, akiknek ténylegesen szükségük van, azok számára ez kvázi életmentő. És a ketnél ezt a dolgot, ezt azzal csavarták meg, hogy jó, itt van a 2S75, ha akarsz, vegyél, jó, drága, de hát ugye tud olyan dolgokat, amiket más telefon nem tud. Másrészt pedig, hogyha neked nincs szükséged egy konkrét ütésálló telefonra, de mégiscsak szükséged lenne a műholdas kommunikáció lehetőségére, akkor szintén a Balit Group gyárt egy külsős bluetoothos modult, egy ilyen kis dobozkát, amit hozzá lehet kötni egy telefonhoz, és abban a külsős bluetoothos modulban van a műoldas kapcsolat megoldásához szükséges hardware, és gyakorlatilag a külső doboz az, ami föllép a műholdra, és egy bármilyen okostelefon segítségével, ugye szintén ugyanezt a szolgáltatást, ami az SOS-t és az üzenetkezelést jelenti, az ezen a külsős bluetooth egységen keresztül igénybe tudjuk venni. És ez hát nyilván jóval olcsóbb, mint maga a 2S75, nyilván valamivel hát bonyolultabb, mert kell még egy eszközt megvenni az embernek, azt össze kell hangolni a telefonjával, és mind a kettőnek fel kell lennie töltve, tehát hogy persze nem annyira egyszerű, mint hogyha bele lenne építve a telefonba, de mégiscsak egy töredékárba kerülő megoldásról van szó, amivel viszont szintén igénybe lehet venni a műholdas szolgáltatásokat, a megfelelő tarifacsomagot kiválasztva, és akkor megint azt mondhatjuk, hogy biztonságban lehet lenni a szempontból, olyan helyen is van kapcsolatteremtési lehetőségünk, ahol egyébként mobilhálózati lefedettség nincsen. Na most ez a modul, ez valószínűleg egy sokkal jobb termék például olyanoknak, akik túrákat szerveznek. Hogy nem az van, hogy akkor mindenki egy 2S75-re rohangáljon, hanem hogyha több csoportra osztanak egy túrát, vagy egy expedíciót, akkor minden csoport kap egy ilyen kis kütyűt, amivel egy bármilyen tetszőleges telefonhoz hozzá lehet kötni, és akkor tudnak egymással kommunikálni műholdas kapcsolaton keresztül. Tényleg az van, hogy eseti felhasználásra inkább ezt lehet javasolni, és akinek pedig rendszeresen az életében benne van ez a műholdas kapcsolatra való ráutaltság, annak pedig tényleg érdemes elgondolkodni azon, hogy esetleg egy 2S75-re beruház, de nekem nagyon erős a gyanúm, hogy azért ez Magyarországon egy igen kicsi réteget jelent. Se baj, a KET megmutatta, hogy meg lehet csinálni a kétirányú műholdas kommunikációt egy átlagosnál picivel nagyobb telefonba beleépítve. Ez egy jó példa az Apple-nek, a Samsungnak és az összes többi gyártónak, hogy ezekre egy picit nagyobb hangsúlyt fektessenek, mert igazából ez tényleg olyan eshetőség vagy lehetőség, ami adott esetben életmentő is lehet, és én biztos vagyok benne, hogy egy évvel később, vagy ahogy haladunk előre az időbe, egyre több olyan sztorit fognak mindenféle gyártók mutatni a nagy közönségnek, ahol egy műholdas kommunikáció ellátott telefon vagy megoldás megmentette egy adott ember életét. És ez sosem probléma. Úgyhogy ez lenne a 2S75-ről az összefoglalónk. Most elbúcsúzom, jövő héten természetesen ugyanebben az időpontban ismét jelentkezünk. Addig is minden jót kívánok, a viszonthallásra!